Köszöntök mindenkit a délelőtti óránkon. Csatlakoznék témakörben a közös tanulmányunkhoz, és annak is a második kérdéséhez. Átnéznénk egy nagyon-nagyon értékes, sokatmondó fejezetet Ésaiás könyvéből, Ésaiás könyvének a 40. fejezetét. Nem térnék ki minden részletre, nagyon kevés részletre fogok kitérni, inkább az összefüggéseket néznénk meg ezen a fejezeten belül. Meglátjuk, hogy mennyi erőt és mennyi vigasztalást nyújt ez a fejezet. Ésaiás a déli országrésznek a leghosszabb ideig működő prófétája volt, körülbelül 60 évet munkálkodott, szolgált. És a hagyomány alapján úgy tudjuk, hogy mártír halált halt. Az Ésaiás könyvébe fel van jegyezve a családja is, a felesége, gyermekei. És a könyvének az első része foglalkozik a népeknek az ítéletével, és a második része pedig a vígasztaló, az evangélium részével foglalkozik. Éppen ezért őt joggal is mondják az Ószövetség evangéliumi prófétájának, mert ő megkapta azt a kiváltságot is, hogy erről szóljon, és azt a sok messiási proféciát is feljegyezze, ami Ésaiás könyvén belül van. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy akiknél Biblia van, nyissuk ki az Ésaiás könyve 40. fejezetéhez a Bibliánkat, és nézzük meg ennek az egész fejezetnek az összefüggését. Nagyon sok erőt meríthetünk ebből, és szívünk tényleg meghódol a teremtő alkotó előtt. És megmutatja azt a látásmódot, hogy hogyan tekintsünk saját magunkra és az Istenre. Nagyon sok minden ismerős lesz ebből a fejezetből. Sok olyan részlet van, amit néhányan kívülről is tudtok. De ennek az összefüggései még inkább rávilágítanak arra, hogy milyen nagy szükségünk van erre az üzenetre, és hogy ezt az üzenetet továbbadjuk. Ésaiás volt az, aki jövendölt Jeruzsálemről, annak a lerombolásáról, a babiloni fogságról szólt, és profétikusan a Babilonban is látta már a népet, és éppen ezért ezeknek hátterén a fejezetnek a kezdete talán egy kicsit meglepő. Mert hogy mivel kezdődik a fejezet? Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ő volt az, aki meghirdette a nép megtisztítás szolgáló fogságot, és a bűnöknek a bocsánatát is, amiről a második versben majd olvasunk, látta előre, hogy a fogság majd eléri célját, és megtisztítja majd a népet. Így szól a második vers, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Ez a kétszeresen sújtotta nem jelenti azt, hogy kétszer annyit kapott, mint amennyit megérdemelt volna, hanem hogy elégséges volt ez ahhoz, hogy megforduljon és megtisztuljon. Tehát pont annyit kapott, ezzel azt szeretné kifejezni, amennyire szüksége volt. De ugye mindezt előre jövendőli meg Ésaiás, tehát akkor még nem volt ott a babiloni fogság sem. Mindezt előre, az Isten megelőlegezte ezt a fajta bocsánatot, mert előre látta, hogy azok, akik eljutnak a fogságba, azok megtisztulnak, és azok vissza fognak menni a földjükre, és ott újból felépítik és erőssé teszik az Istennek az ismeretét a környező népek számára is. És mindezt előre látva, Ésaiáson keresztül megjövendölte, mint egy bizonyosságképpen, és ezért van ok az örömre. Az Isten nem úgy vigasztal sohasem, hogy meghagyna bennünket a hibáinkban, nem hízeleg, mint ahogy az ember általában vigasztalni szokott, az ő vigasztalása olyan, hogy valóban a megjobbulást idézi elő. És annyira hangsúlyos a fejezetnek a kezdete, hogy az Isten azt szeretné, hogy a valóságban megtörténjen ez. És ők a messiást már úgy várják, amiről majd később több helyen is szól Ésaiás, hogy készen vannak az ő eljövetelére. Mert amikor visszatértek a fogságból, akkor lehetőségük lett volna híven megőrizni annak emlékét, hogy az Isten mit tett érettük. Milyen csodákon mentek keresztül. Miért van az, hogy mindig olyan hamar elfelejtjük az Istennek a beavatkozását, az Isten csodáit? Mennyire szükségünk van arra, hogy az emberi természetünkön túl az Isten megerősítsen bennünket. És ez a fejezet Ésaiás könyvén belül éppen ezt a cél szolgálja. Nagyon sokszor jó elővenni ezt a fejezetet akkor, amikor akár gyengének érezzük magunkat, akár úgy érezzük, hogy hitetlenek vagyunk, akár amikor a körülmények olyanok, hogy nem látunk előre, nem látjuk az alagútnak a végét, csak az alagútban vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetel. És éppen ezért nézzük meg egy kicsit mélyebben, hogy mi az, amiről szól ez a fejezet. Folytatja a harmadik verstől az ötödik versig a nagyon ismerős szakasszal az útkészítésnek a képével. Ugye egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászájon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Itt a biztosíték az ötödik versnek a végén, hogy az Úr szája szólt. Az lett volna az Isten eredeti terve, hogy azok, akik visszatérnek, azok előkészítsék a messiásnak az eljövetelét. Ennek ellenére mi történt? Tudjuk, hogy egy intertestamentális kor is közbe ékelődött, amikor még az Isten nem tudott szólni sem a néphez, nem maradtak fent írások abból az intertestamentális korból, és ott volt Keresztelő János, aki előkészítette aztán ezt az utat. De az Isten eredeti terve ez lett volna. És a Jáson keresztül ezért szólaltatta meg ezt az üzenetet, hogy lehetőségük van előkészíteni és készen várni a Messiásnak az eljövetelét, Jézusnak az eljövetelét. És mi ezt a részt ezért Keresztelő Jánosnak a szolgálatával azonosítjuk, mert hogy így is van, ő töltötte be ezt a küldetést. És annyira jó látni azt, hogy Keresztelő János a korához képest megszólaltatta azt, amiről már az ószövetségi proféták, Jeremiás, Ezékiel is szólt, az új szövetségről, a hitáltali megigazulásról. Ugye lehet mondani, Keresztelő János ennek az örömhírnek volt a küldötte, a hitáltali megigazulásnak volt a szolgája. Ő volt az, aki kifejezte azt, hogy a bűnt megvallani, megtagadni, lemosni lehet a megtérés keresztségével, és nem lehet jóvá tenni a törvény szerinti cselekedetekkel. A törvényszegést érdemszerző cselekedetekkel nem lehet kiengesztelni. Az adósság elengedése, a megbocsátásban való részesülés ingyen kegyelemből van, fedezete pedig Jézus helyettes áldozata. Ez az egyetlen lehetőség a bűnök rendezésére. És az igaz cselekedetek, amik nem maradnak el, az pedig a bűnbocsánat következménye, gyümölcseként jelenik meg. Egy keresztény írónő, Ellen Good White írja, csak a gondolatát idézem, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretete, az megtisztítja a szívet. A megtisztított szívből pedig jó, cselekedetek származnak. Igaz cselekedetek származnak. És így történik az meg, hogy az Isten megelőlegezi ezt a bűnbocsánatot. Mennyire szép ebben a fejezetben, hogy az Isten itt ugyanúgy megelőlegezte ezt a bocsánatot. De ennek a felelőssége annál nagyobb. Ez nem jelenti azt, hogy ezt a kegyelmet csak olyan könnyen vehetjük, mert nagyon nagy ára van ennek a kegyelemnek. És talán megremegünk a gondolatra, hogy milyen ára volt ennek a kegyelemnek. Hogy nem veszendő holmin, ezüstön és aranyon váltattunk meg, hanem drága véren, hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Igen, ennél a keresztnél időzve értjük meg ennek az áldozatnak az értékét, és ennek a kegyelemnek az értékét. Keresztelő János volt az, aki hívta a saját népéből levő embereket a megfordulásra, a keresztségre, az újból való megtérésre. Nem csak a pogányokat, hanem a saját népéből valókat. Ugyanúgy, ahogy nekünk is szükségünk van újból és újból megtérni. És előkészítette ezáltal azt a munkát, amelyet aztán Jézus vitt teljességre. Ugye János úgy beszél a könyvében Jézusról, hogy ő a világosság, az igazi világosságot hozta el ebben a lelki sötétségben, ami akkor uralkodott keresztelő János idejében. Ugye a vallási rendszer is a külső látszatra törekedett, a mélyben pedig igazságtalanság, és az igazi istenfélelem hiánya volt tapasztalható. És Jézus azt mutatta be, hogy milyen az Isten. Ugye megjelenik az Úr dicsősége, ugye 5. vers a 40. fejezetből. Megjelenik az Úr dicsősége. Valóságban megjelent az Úrnak a dicsősége. Mert bemutatta Jézus, milyen az Atya jelleme. A törvény betartása mellett a teljes igazságot tárta fel. Felfedte az igazságtalanságukat, akit a vallási rendszer és törvény mélyen elítélt, ő látott reményt a változásra. És a pislogó gyertyabelet nem oltott el, a törvényt igazán jelentette meg. És ez a világosság bevilágított az indítékok szintjére is, és felfedte a farizeusok írástudók visszásságait, hogy ők is változzanak. Ő mutatta be valóban a mindennapi életben, hogy mi az igazi Isten félelem. És általa megjelent az Úrnak a dicsősége. És szemlélhették, és gyógyulhattak. Ma ilyen szempontból ugyanilyen időket élünk, hogy megvan a kegyességnek a látszata, az Isten félelemnek a látszata, de annak átformáló ereje nélkül. A külső látszat nagyon sokszor elfedi, ami a mélyen van. Az Isten kép ma is torz, és egyre jobban torzul, minél többet emlegetik Jézus nevét, annak igazi tartalma nélkül. A lelki sötétség legalább annyira, de ennél sokkal nagyobb méretű, mint Jézus megjelenése előtt volt. Az útkészítése akkor is, és most is szükség van. Ellen Gould White-tól idézek a Bizonyságtételek 8. kötetéből, a Feladatunk című fejezetből. Mi a feladatunk? Teszi fel a kérdést. Ugyanaz, ami keresztelő Jánosé volt. Ezt olvassuk róla. Azokban a napokban eljött keresztelő János, aki prédikál Júdea pusztájában, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ma is szükség van arra, hogy az Isten változhatatlan igéje szólaljon meg. Ma is szükség van arra, hogy a torz istenképeket, az igaz, élő istenkép váltsa fel. És a 6. verstől folytatom a gondolatot. Szózat szól, kiálts. És mondta, mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Megszáradt a fű, elhult a virág, ha az Úrnak szele fuvalt rá. Bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Egy felszólítás Ésaiásnak, hogy kiálts. Felteszi a kérdést, hogy mit kiáltsak. És a következőt kellett mondja. Minden test fű és minden szépsége, mint a mezővirága, megszáradt a fű, elhult a virág, ha az Úrnak szele fúvalt rá, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az embernek az esendősége, az embernek a végessége és az Isten örökké valósága. És ki van emelve külön, hogy az Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Erre van szükség most is, hogy megszólaltassuk, hogy az Isten beszéde változhatatlan. A Biblia nem csak a keresztény hagyománynak egy része, hanem tartalmazza az Isten beszédét, üzenetét. És erre van szükség újból, amikor csak egyszerűen a keresztény hagyomány részeként tartják számon, hogy megszólaltassuk azt, hogy ez ennél több, gondolkodjunk el, álljunk szóba gondolattal, hogy nem-e életes számunkra, és azok számára, akinek adhatjuk. Ezzel kapcsolatosan újból idézek az Előtted az élet vagy a nevelés című könyvből. Napjainkban, a nagy végső válság küszöbén, az emberek ugyanúgy belemerülnek az élvezetekbe és az érzéki életbe, mint a világ első pusztulás előtt. Mivel csak a látható és a mulandó dolgok kötik le a figyelmüket, elvesztik szemük elől a láthatatlant és örökkévalót. A veszendő életért feláldozzák a múlhatatlan gazdagságukat. Gondolataikat fel kellene emelniük, életszemléletüket ki kellene élesíteniük. Fel kell ébredniük világi ábrágyaik, ó álomkorjából. A nemzetek keletkezéséből és bukásából, ahogyan azt a Szentírás megvilágítja mindenki előtt, meg kellene tanulniuk, hogy milyen értéktelen a csupán külső és világi dicsőség. Babilon minden hatalmával és nagyságával, amelyhez hasonlót azóta se látott a világ, maradandónak és állandónak látszott az emberek előtt. Mégis mély gyorsan elenyészett. Elpusztult, elhullott, mint a fűvirága. Így vészel minden, aminek alapja nem az Isten. Csak az maradhat meg, ami összekapcsolódik az ő szándékával, és kifejezésre juttatja jellemét. Az ő alapelvei maradandóak egyedül a világon. És a történelmi bizonyítékként itt áll előttünk Nabukodonozornak és Dáriusznak rendelete, aki rájött erre. Egy uralkodó, aki teljhatalmúnak hitte magát, ő maga fogalmazta meg. És nem is csak kiskörben, hanem az akkor élő birodalomba mindenhova eljutott az, amit ő megfogalmazott. És szeretném, hogy erősítésül ezt újból felolvassuk és felelevenítsük Dániel könyvéből, a 3. fejezetből. Mi az, amit az egyik legnagyobb uralkodó megfogalmazott, de mondhatnánk azt, hogy szinte akkor a világnak a teljhatalmú ura. Dániel könyve 3. fejezetének 31. verse. Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelveknek, akik az egész földön lakoznak. Békességetek bőséges legyen. A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasok az ő csodái? Az ő országa örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. 33. versig olvastam. A leghatalmasabb, aki felállította az arany állószobrot, és előtte azt kérte, hogy tiszteljék. Ő maga mondja ki, nagyon, nagyon értékes bizonyíték ez, hogy miről győződött ő meg, hogy örökkévaló ország az ő országa. Csak is az marad meg, mint ahogy előbb olvastam, ami összekapcsolódik az ő szándékával, és kifejezésre juttatja jellemét. Az ő alapelvei maradandóak egyedül a világon. Ha annyi mindent átveszünk hagyományként ilyen-olyan népcsoportból, akkor az egyik legnagyobb világbirodalom uralkodójától is jegyezzük meg ezt a kijelentést. Később aztán, aki átvette tőle az uralmat, Dárius is ugyanezt mondja ki. A Dániel könyve 6. fejezetében a 25. versből szeretném ezt is idézni. Nagyon értékes gondolatok legalábbis ezek számomra. 6. fejezet 25. verséből idézem. 25. verstől a 26. Akkor Dárius király írt minden népnek, nemzetnek és nyelvnek. Ugyanaz jelenik meg, mint először. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek. Gondoljuk el, hogy mit jelentett akkor ez az akkori birodalomba. És az akkori népeknek milyen bizonyság volt. Akik az egész földön lakoznak, békességtek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel istenét, és mit fogalmaz meg utána, miért felolvastam, ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig fennáll. Itt azt mondja, hogy megtart, de ez ugye egy hozzátoltás, tehát hogy kiegészítették. Látjátok, dőlbetűvel van írva. Élő Isten örökké megmarad, az ő országa meg nem rogol, és uralkodása mindvégig tart. Igen, ugyanazt mondta ki Ésaiás próféta is, hogy az Istenünk beszéde örökké megmarad. Az ő országa ugyanúgy örökké megmarad. És ezt folytatva a 9. verstől visszatérve ugye Ésaiás könyve 40. fejezetéhez. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion, emelt fel szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem. Emelt fel, ne félj, mondjad Júda városainak, imhol istenetek. Ime az Úristen jön hatalommal, karja uralkodik, jutalma vele jön, megfizetése ő előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szelíden vezeti. A messiásnak az eljövetelekor tudjuk azt, hogy szolgálatának a végén hogyan fogadták őt, mikor bement Jeruzsálembe. Ugye királyként, szamárháton ülve. Zakariás könyvétől idézve is van a lábjegyzetben, a Zakariás 9.9, a 10. versnek a lábjegyzetében. Örülj nagyon Sionnak, leánya, mondja ott, örvendez Jeruzsálem, leánya, ime jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És a Máté evangélium a 21. fejezet 5. versében is olvassuk azt, hogy mondjátok meg Sion leányának, imhol jön neked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. Ez volt az a nagy öröm, amiről Ésaiás itt előre szólt, és nagyon sokan részesültek ebben, de látjuk azt, hogy az Isten a jót sem kényszeríti senkire sem. Ez az örömújongó tömeg, aki Jézus bevonulásának a szemtanúja volt, és akik hálát adtak, és akik hozsannáztak, és akik királyként fogadták őket el. Rengetegen voltak a csoportban, akiket Jézus meggyógyított, de nem tudták megakadályozni az egy héttel később történteket. Mert az Isten mindezt úgy teszi, hogy közben tiszteletben tartja a szabad választási döntést. Egyszerűen csodálattal tölt el bennünket ez a fejezet, hogy mennyi minden van ebben. Az Isten előre megmond dolgokat, megtisztítja a népet, de amikor az nem valósul meg, akkor keresztelő Jánoson keresztül elvészi az útkészítés munkáját, ezt követően aztán külön kiemeli a messiásnak az eljövetelét és annak az örömét, hogy mi mindent, mennyi örömöt, mennyi gyógyulást hozott Jézusnak az eljövetele. És utána pedig megjelenik, mint pásztor Jézus, tehát a messiás. Mint pásztor a nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Újból idézek. Isten félreismerése sötétségbe borítja a földet. Az ember elfelejti, hogy milyen Isten jelleme. Félreért és félremagyarázza. Olyan üzenetet kell hirdetnünk, amelynek fénye megvilágosít és ereje megment. Isten jellemét be kell mutatnunk. A világ sötétségében szét kell sugároznunk Isten dicsőségének fényét, jóságának, irgalmának világosságát. Ezt a munkát így körvonalazza Ésaiás próféta. Emelt fel szózat magasan, örömmondó Jeruzsálem. Emelt fel, ne félj, mondjad Júda városainak, imhol istenetek, íme az Úristen jő hatalommal, és karja uralkodik. Íme jutalma vele jön, és megfizetése ő előtte. Újból idéztem a 10. verset. A vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét. A saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük. Miért kezdődik ez a fejezet úgy, hogy vigasztaljátok? Milyen az a vigasztalás, amit az Isten ad? Hát látjuk az eddig olvasottakból, hogy egyrészt ő hatalmas, örökké való, beszéde örökké megáll, de ugyanakkor pásztor. Ki iránt van a legnagyobb bizalmunk? Ki az, aki igazán meg tud vigasztalni bennünket? Az, aki hatalmas, de nem szeret bennünket olyan mértékben? Nem. Vagy ha szeret, de nincsen hatalma bennünket az állapotunkból kihozni? Nem, az sem megoldás nekünk. A kettő együtt kell jelen legyen. Hogy ő egyben mindenható, ugyanakkor egyben pásztor is. Ő örökkévaló, ugyanakkor a kegyelmével előkészíti a megváltozásunkhoz az utat. És ez az igazi vigasztalás számunkra is, és minden egyes bűnbeteg, és minden egyes reményvesztett, de nem csak reményvesztett, hanem aki nagyon biztosan érzi magát, aki nagyon a saját képességébe bízik az Isten helyett, neki is arra van szüksége. Erre a segítségre van szükségünk, amit Krisztusnak a személye ad egyben. A mindenhatósága, és az, hogy egyben pásztor, és vezet. A következő szakaszt nézzük meg a 12-től a 17-ig terjedő versekben. Megjelenik Isten hatalma és dicsősége. És jó ilyen megvilágításból nézni, jó felülnézetből nézni ezeket a dolgokat, mert végül is ez egy felülnézet, ahogy itt látjuk. Mert ugye mi el vagyunk a hétköznapi dolgainkkal, el vagyunk a világunkba, el vagyunk abban a környezetben, ahol élünk, de ez a fejezet megmutatja nekünk azt, hogy az Isten hogyan látja a dolgokat, és hogy mi a valóság. Nem mindig az a 100% valóság, ami körülöttünk van, hanem az, ahogyan ő látja, és ahogyan ő ragadja meg. És itt ez a szakasz erről szól. Az Isten hatalmáról. Kimérte meg markával a vizeket, kimértékli az egeket arasszal, A földporát kifoglalta mércébe, és a hegyeket kitette körte fontra, és a halmokat a mérleg serpenyőbe. Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és kioktatta őt, mint tanácsosa. Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt az értelem útjára. Ima a népek, mint egy csöp a vederben, és mint egy porszem a mérleg serpenyőben. Olyanoknak tekintetnek, ime a szigeteket, mint kis port emeli föl, és a Libánon nem elég a tűzre, és vala nem elég az áldozatra. Minden népek semmik ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alávalóknak tartja. Semmiség, de mégis nagy érték? Ezt a kiegészítést. Hogy lehet, hogy akkora nagy értéket adott azért, ami számára tényleg egy semmiség? Egyszerűen mindig azzal szembesülünk, és most is ennek a fejezetnek az olvasása közben, hogy az Isten szeretete kikutathatatlan, és egyszerűen az emberi értelmünknek megérthetetlen. És ez az a szeretet, ami tud változtatni. Ebben a szeretetben benne van az ő kegyelme és igazságossága. Benne van az, hogyha kell, megfed, és ha kell, akkor felemel. Mint teremtő, mindenható jelent meg ebben a szakaszban, ami szoros összefüggésben van az előzőekkel. Miért van az, hogy az emberi természetnek az adományok kellenek, és az ajándék, a teremtő pedig nem? Miért van az, hogy a teremtőt elfelejti, aki alkotta őt? Mennyire szükséges az útkészítés munkájának a részeként, hogy az élő Isten kerüljön előtérbe. Hogy ő a teremtő. Az alkotott dolgokat nem tisztelhetjük helyette. Ugye nagyon sok lelkiismeretes embernél mennyire ott van a természetnek az óvása, vigyázása. Mennyire nagy területet ölelesz fel, akik szeretnék azt jó szándékkal, hogy a földet tényleg mentsük és védelmezzük. És mindeközben megértjük-e és felfedezzük-e a Teremtő Istent? Vagy pedig kialakul egy természetimádat? Kialakul az, hogy a természetet olyan törvények irányítják, amelyek voltak, vannak, lesznek, és akkor a természetet kezdjük el imádni? Hogy lehet az, hogy az Isten, aki megalkotta az embert, a teremtő helyet, a természetet imádja, és elfeledkezik az adományozóról? Miért van az, hogy földanyához mennek segítségért, vagy őt szólítják meg? Igen, mindeneknél jobban kell azt, mint egy határozottan mondani, hogy a teremtő alkotótól van minden. 18. versben pedig egy ilyen refrénszerű gondolat fogalmazódik meg, ugye visszatérve a 40. fejezethez. Kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek őróla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst láncot rá. Aki szegényi áldozat, rojfát választ, amely meg nem rothad. Okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, mely nem ingadoz. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok-e? Hát nem hirdettetett nektek elejétől fogva, hát nem értettétek-e meg a föld fundamentumait? Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói, mint sáskák előtte? Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort lakásra? Ki a fejedelmeket semmivé teszi, a földbíráit hiába valóká változtatja, még alig plántáltattak, még alig vettettek el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és ő csak rájuk fuval, kiszáradnak, és őket, mint polyvát forgó szél ragadja el. Következő képben az, hogy ő kézben is tartja a dolgokat. Nem csak megteremtette, nem csak megalkotta, nem csak hatalmas Isten, hanem kézben tartja a dolgokat. És azok, akik nem töltik be az ő küldetésüket, és itt említ fejedelmeket, említ földbíráit, azt mondja, hogy ugyanúgy leáldozik a koruk, azt mondja, hiába valóká lesznek. Tehát betöltve azt, amit az Istentől kapott az ember, válik igazán értékké, és úgy tud igazán boldog lenni, és kiteljesedett. Nagyorvos lábnyomából című könyvből olvasok. A legértelmesebb emberek sem értik meg Jahve titkait, vagyis Isten titkait, ahogy ezeket a természetben kinyilatkoztatta. Az ihletet ige sok olyan kérdést vet fel, amit a legnagyobb tudóst sem tud megválaszolni. Ezek a kérdések nem azért hangzottak el, hogy megválaszoljuk őket, hanem hogy felhívják figyelmünket Isten mélységes titkaira, és megtanítsanak bennünket arra, hogy bölcsességünknek határa van, hogy mindennapi életünk körül sok, halandó lények felfogó képességét meghaladó dolog van. Kétkedő emberek azért nem hisznek Istenben, mert nem tudják felfogni azt a végtelen hatalmat, amely által kinyilatkoztatja magát. Istent azonban épp úgy kell elfogadni abból, amit nem nyilatkoztatott ki önmagáról, mint abból, ami a korlátolt megértésünk számára is megnyílt. Mind az isteni kinyilatkoztatásban, mind a természetben Isten adott olyan titkokat, amelyek hitünket igénylik. Ennek így kell lennie. Örökké kutathatunk, örökké érdeklődhetünk, mindig tanulhatunk, a végtelenség mégis megmarad. Ugye egy nagyon nagy kísértés az ember számára, hogy kutassa azt, amit az Isten nem nyilatkoztatott ki, ami pedig a kinyilatkoztatásban van, azt nem veszi figyelembe. Ezt is szükséges megszólaltatni. Ezt is szükséges mondani. Újból elhangzik a 25. versben a kérdés, kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék, szól az Isten, szól a Szent. Szó szerint, szól a Szent. És ezt követően egy felszólítás. Emeljétek fel a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, minnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt, egyetlen híjuk sincsen. Az Isten felszólítja az embereket, hogy tekintsenek föl az égre. A Te igéd igazság 4. kötetéből vett idézet. Ismerjék fölött a csillagos ég csodáiból. Ne csupán szemléljük az eget, hanem gondolkodjunk el Isten kezeművein. Azt akarja, hogy tanulmányozzuk a végtelen alkotásait, és ebből tanuljuk meg szeretni, tisztelni őt és neki engedelmeskedni. Az egek, a föld, a kincseikkel Isten szeretetéről, gondoskodásáról és hatalmáról beszélnek. Ugyanakkor a sátán előhozza figyelemeltereléseit, életeseményeit, hogy az emberek ne gondoljanak Istenre. A játék, a sport és élvezett szeretett szerető világ egyre újdonságokra, új izgalmakra vágyik, és milyen kevés időt és figyelmet szentel az egek és a föld teremtőjére. Isten felhívja teremtményeit, szakítsák el figyelmüket a körülöttük levő nyüzsgésről és aggodalmakról, és az ő kezemunkáit csodálják. Az égi testek méltók az elmélyedésre. Isten az ember javára teremtette őket. Amint tanulmányozzuk Isten alkotásait, az Úr angyalai mellettünk lesznek, hogy megvilágosítsák gondolatainkat, megőrizzenek a sátáni, ördögi csalásoktól. Amint az Isten alkotta csodálatos művekre tekintesz, büszke, balga szíved érezze át a maga függőségét és alsóbbrendűségét. Amint ezekről elmélkedsz, Isten leereszkedésének tudatára ébredsz. 27. verstől folytatom az Ésaiás 40. fejezetét. Miután felszólítasz, hogy emeljétek föl a magasba szemeiteket, elhárítja azt az embert megkísértő gondolatot, hogy az Isten ne törődne az emberrel. Miért mondod, Jákob, és szólsz eként, Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtett a föld határait, nem fárad és nem lankad el végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ez a szakasz is nagyon ismerős Ésaiás könyve 40. fejezetéből. Biztosan többször küldtétek el ezt másnak is, ezeket az idézeteket. Nagyon klasszikus, ismert helyez. De így ebben a szöveg összefüggésben látva, ugye mennyire sokat mondó. Az egész fejezeten ugye végigvonul ez a kettősség, az Isten mindenhatósága, de ugyanakkor szeretete, amellyel lehajol az emberhez. Ugyanakkor megfogalmazódik az, hogy az emberben ez változást eredményez. Az embernek bátorságot ad, és megszólaltatja azt, hogy az Isten beszéde örökké megáll, az ő országa örökké megáll, és bemutatja azt, hogy milyen az élő Isten. Igen, a helyes Isten ismeret, ahogy azt a Biblia lapjain látjuk, ahogy feltárul, az elengedhetetlenül fontos az üdvösségünket tekintve. Ugye János az evangéliumából úgy fogalmazza meg ott a 17. fejezet 3. versében, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. Az az örök élet. Ez a fajta megismerés, amiről Hóseás a következőképpen szól a 6. fejezet 3. versében, ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. És a 6. versében aztán Hóseásnál, mert szeretetet kívánok én is, nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatot. Igen, Isten helyes ismerete, az Isten félelem, az ő hozzávaló helyes viszonyulás mindennapjainkban többet ér, mint a nagy áldozatok. És az Isten ismeretben folyamatosan fejlődhetünk, és szükséges, hogy fejlődjünk. Ha megállunk, ha nem az élő Istenben bízunk, akkor megrekedünk egy Isten képnél. Ez pedig megállítja az Urat, hogy a maga valóságába élő Istenként tudjon megnyilvánulni. Ebben az esetben mi magunk állítunk gátat. Ezért hívja fel a figyelmet, hogy kutassuk, törekedjünk megismerni őt, amilyen ő a valóságban. A társadalom majd egy istenképet kíván elfogadtatni az egész világgal, minden emberrel. Ki fogadja ezt el? Az első nagy kérdésén elfogadom, ki fogja elfogadni? Annyira szép Péternek a vallástétele, Máté 16:16-ban. Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia. Ezt Máté Evangélium a 16. fejezetében mondta, rá egy fejezettel a megdicsőülés hegyén van. Amit Péter hitben kimondott, azt tapasztalta, hogy valóság. Milyen megerősítés volt ez az egész szolgálatára nézve. Amikor látta Illést és Mózest, hogy valóságos személyek. És látta Jézus dicsőségét, és hallotta hangot, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Látta Jézusnak a dicsőségét, akinek ugye az arcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér volt, mint a fényesség. A messiási ígéretek teljesedtek. És ez a tapasztalat rendíthetetlenné tette Pétert, és mindazokat, akik ott voltak. Az élő Isten erőt adott neki, és aztán a következőkben sok nehézséget kellett kiálljon, de mindent el tudott hordozni. Ugye ugyanez, amiről itt a 40. fejezet végén olvassuk, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Igen, ebbe az élő Istenben való bizalom erőt ad. Megjobbít és megtisztít. Pál apostolnak honnan volt annyi ereje? Csak a saját képességei alapján végezte azt el. Ugye neki is volt egy Isten képe. De ő nem áltott meg, hanem megismerte az élő Istent. Megjelent neki Jézus Krisztus. Megtapasztalta azt, hogy ő az, aki képes átformálni az embert. Ha hagyjuk azt, hogy ő élő Istenként nyilatkozzon meg, ismereteinket felülmúlja, túlmutat azokon. Ugye megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét. Aki olyan nagy ismerettel bírt, azt mondta, hogy nem akarok tudni másról, mint Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. Mert nincsen más megoldás. Az élő Isten attól élő, és nem csak egy kép, mert tevékenyen részt kíván venni az életünkben. Emlékezzünk Ésaiás fejezetére. Ő az élő, tevékeny, embert megváltoztató, és az embernek erőt adó Isten. De ugyanakkor az elesett állapotában megsegítő és pásztor. Nagyon szép ennek a fejezetnek az összefüggése. Az, hogy mi miután jön, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a gondolati egységek. És különösen sok erőt ad az, hogy mint egy felülnézetből láttatja meg velünk azt, hogy az Isten hatalma és az embernek a dolgai mennyire nagy kontrasztban vannak. És amikor el vagyunk foglalva, és a saját hétköznapi dolgainkal, és egyszer-egyszer valamit nagyon-nagyon nagy nehézségnek élünk meg, akkor ha ebből a szempontból nézzük meg, ebből a felülnézetből nézzük meg azokat a dolgokat, akkor mit csinálnak azok a dolgok? Eltörpülnek. Kicsivé válnak. És mi fog kiemelkedni? Isten hatalma. Ezért különösen vigasztaló és bátorító ez a fejezet. Valóban, ahogy az elején jelzi. Mert ebben az esetben mindig erőt ad az embernek. Ez a fajta látásmód. Szükséges újból és újból ilyen felülnézetből nézni a dolgainkat. És így a hatalmas és erős Isten nyilvánul meg, aki ugyanakkor pásztor is egyben. Ő az élő Isten, tevékenyen részt vesz jelenfejlődésünkben, meg akarja tisztítani a mi ruhánkat, de csak a mi együttműködésünkkel. Így szól Jelenések könyve a megtisztulásunkról, hogy megmosták ruhájukat a bárány vérében. Ez csak is egy élő kapcsolatban tudja megtenni. Pál apostol azt mondta, hogy Krisztus vére megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Törekedjünk megismerni az élő Istent, aki meggyógyít és erőt ad. A világ a független erőt szeretné megragadni, ami rajta kívül van, csak az ajándékot szeretné, a teremtőt viszont eltolja saját magától. mi ragadjuk meg a megváltónkat és a teremtőnket, hogy erős, szívű ember tudjon formálni belőlünk az ő kegyelméből. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük szépen a vigasztaló és bátorító üzenetet. Köszönjük szépen azt, amit előkészítettél szívünkben, és amit továbbra is folytatni fogsz. Köszönjük az ének szavait, hogy karod oltalmában, biztonságban vagyunk, rá szeretnénk támaszkodni, erősítsd a mi hitünket, és segíts meg ezt a látásmódot elsajátítani, akkor, amikor éppen a legnagyobb szükségünk van rá, juttasd eszünkbe ezt a fejezetet. Amikor éppen nagynak látjuk és hatalmasnak, megoldhatatlannak az előttünk álló feladatokat, helyzeteket, akkor Istenünk, add ezt a hitet és ezt a bizalmat, ami ebből a fejezetből árad. Köszönjük Istenünk Jézus Krisztusban, amit kaptunk, és kérünk, hogy folytassad ezt tovább kegyelmedből. Amen.
Amen.